Kedves hallgatóink, a jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a pedagógusok is a biztosítékai, mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az év tanára díjátadón Budapesten. A rendezvényen anyaországi és külhoni pedagógusokat díjaztak. Szilágyi Péter kiemelte, a magyar kormány egységes nemzetben gondolkodik, ugyanolyan fontosnak tartja, hogy Debrecenben, Székelyudvarhelyen és Zentán is biztosított legyen minden magyar gyermek számára az anyanyelvi oktatás. A kabinet nemzetpolitikai céljai között ez kiemelt helyen szerepel, mondta a miniszteri biztos. Kitért arra is, az elmúlt években nagy lépéseket tettek annak érdekében, hogy létrejöjjön az egységes Kárpát-medencei oktatási tér, mellyel összhangba tudják hozni a magyarországi és külhoni oktatást, illetve az átjárhatóságot tudják biztosítani. Eredményeként ma már a Magyarországon érettségiző diákok is jelentkezhetnek külhoni egyetemekre, és fordítva. A díjazottak közül Nagy Erika, a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló középiskolájának pedagógusa kiemelte, szerencsésnek tartja magát, hogy olyan helyen dolgozhat, ahol maximális támogatást kap a munkájához. Ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen, kellenek jó diákok, ahhoz, hogy még jobb legyen, kellenek rossz diákok is. Mindkétféle diáktól nagyon sokat lehet tanulni, mondta. Az év pedagógusa második díját pedig egy miskolci pedagógus, Tóth Zsuzsanna, magyar történelem szakos tanárnő érdemelte ki. A miskolci Bársony János általános iskola oktatója a 21. század vívmányait használja már évek óta óráin. Mint mondta, ez a díj élete legnagyobb elismerése. Vele beszélgetünk a következőkben.
Május 11-én volt a hivatalos eredményhirdetése az év tanára pályázatnak, és ezért voltam Pesten. A Dunapalotában, a Magyar Ságházában került sor erre a rendezvényre.
Évtanára, ez milyen tömegeket mozgatott meg? Tehát interneten lehetett szavazni erre. Egyáltalán hogy került oda a listára?
Ez számomra is meglepetés volt, mert erre a díjra gyerekek jelölhetnek tanárokat, és én már csak arról tudtam, hogy jelöltek. Nagyon sokáig az is teljes homály volt számomra, hogy ki jelölt, aztán ez a későbbiekben kiderült, de az egyik jelenlegi tanítványom jelölt erre a díjra, és utána azt a több száz jelölt tanárt, akiket jelöltek az országból, illetve határainkon túlról, mert ez egy Kárpát-medencei cím, azokat egy független bizottság értékelte, készítettek mindannyiunkkal egy riportot, és ennek alapján választották ki azt a 9 pedagógust Magyarországon belül, tehát határainkon belül és kívül, aki magyar nyelvterületen tevékenykedik és oktat, akikre az interneten lehetett egyébként szavazni.
Aha, tehát akkor ennek szakemberi háttere is volt.
Igen, igen. Mi nem ismertük azokat, tehát ezt nem is hozták nyilvánosságra, hogy kik döntöttek erről, csak most a díjátadón is elhangzott, hogy szakemberekből, tanárokból álló testület volt az, akik erről döntöttek, hogy kik legyenek a listán.
Az interjún ott mi hangzott el? Mit kérdeztek, mire próbáltak rávilágítani?
Körülbelül 10 kérdés volt, ha jól emlékszem, mert ugye ez már egy néhány hónappal ezelőtt történt, és elsősorban az érdekelte a kérdezőket, hogy miért választottuk ezt a hivatást, mi az, ami még mindig itt tart bennünket a pályán, milyen nehézségekkel szoktunk szembe találkozni, illetve hogy mi az, amiben úgy gondoljuk, hogy meg lehet újulni, vagy amiben másképpen kell napjainkban tanítani, mint akár régebben, vagy korábban.
És akkor a díjazottak közül, én tudom, de a hallgatók minden hányadik is lett?
Én második helyet szereztem, tehát magát a címet azt nem én nyertem. Egyébként szerintem megérdemlik, hogy Szabó Rolandnak és Nagy Erikának elhangozzon a nevek, ők nyerték itt Magyarországon, és mi pedig többiek mindannyian kaptunk oklevelet, illetve egy helyezést, illetve egy ünnepélyes díjátadó volt.
Nagy Erika, ő a Debreceni Egyetemnek a gyakorló iskolájának középiskolai tanár, de ön általános iskolai, ugye Miskolcon a Bársony János általános iskolában, most itt beszélgetünk, de ha jól tudom, középiskolában tan, igen, taníthatna.
Igen.
És mégis általános iskola. Miért?
Én amikor megszereztem az egyetemi diplomát, akkor gondolkoztam rajta, hogy átnyergeljek-e középiskolába, de én a mai napig úgy gondolom, hogy az a korosztály, akikkel vagyok, tehát ez az általános iskola felső tagozata, én velük nagyon jól megtalálom a hangot, nagyon szeretem ezt a korosztályt, minden örömével és bánatával együtt, mert valljuk be, a serdülő korosztállyal nehéz dolgozni, de azt gondolom, hogy ha valamitől jó egy tanár, akkor persze a jó tanítványaitól, a jó tanuló gyerekektől, az eredményes, a sikeres diákoktól biztosan jobbak leszünk mi is. De igazán jók azoktól a diákoktól leszünk, akik leckét adnak számunkra is abból, hogy hogyan oldjunk meg egy problémát, hogyan tegyük jobbá azokat, akiknek nehézségeik vannak, hogyan kössük le azt a diákot, aki lehet, hogy kicsit szétszórtabb figyelmű. Tehát azt gondolom, hogy az igazi kihívás az mindig azokban a gyerekekben rejlik, akik picit mások, mint az átlag.
Mondja ezt annak ellenére, hogy általános iskolásokkal, tehát ezzel a korcsoporttal szeretett volna foglalkozni, hogy végül is középiskolában nem tanított. Ott másabb lehet, hogy kollégák mit mondanak?
Én azt gondolom, hogy annyival másabb, hogy azért mégiscsak felnőttebbek azok a gyerekek egy picivel, tehát gondoljunk egy 18 éves érettségizőre, egészen biztos, hogy más hangnemet kell velük megütni. Én azt gondolom, hogy talán több a szakma, tehát ami a szaktudás átadása, és picit kevesebb a pedagógia. Nálunk pedig inkább fordítva van. Biztos, hogy nem tanítjuk olyan mélységben az egyes anyagokat, viszont itt sokkal inkább szükségünk van ránk, mint emberekre.
És nem lett volna ehhez affinitása, hogy akkor mélyüljön el a történelemben, vagy éppen a magyarban, de inkább ugye most a történelemről beszélünk?
Lett volna egyébként, tehát a mai napig érdekel ez, tehát valószínűleg azért is foglalkozom szívesen oktatáskutatással is, tehát hogy tananyagokat is tesztelek, illetve önállóan is készítek. Biztos, hogy ez is egyfajta járható út lett volna. Nehéz megmagyarázni, szerintem arról van szó, hogy az ember jól érzi magát ott, ahol van, akkor ott szívesen marad, és azt gondolja, hogy ez az ő útja.
Egy pár szót arról, hogy mit ért el szakmailag eddig, tehát mi volt az, ami ugye most gyerekek vagy gyerek emelte ki, mint pedagógus, de a szakma azért már elismert ön többször. Mi volt az, amihez nyúlni kell ahhoz, hogy ön több legyen és több legyen évről évre?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pálya, ahol nem lehet megállni. Valószínűleg az orvosoké ugyanilyen, még hogy attól, hogy megkapta a diplomát, az nem jelent szinte semmit. Tehát, hogyha én azt gondolom 23 évesen, hogy akkor én most tanár lettem, és ezzel kész is van, akkor biztos, hogy nem lettem volna ott most hétvégén, akár Budapesten sem. Folyamatosan meg kell újulni, folyamatosan új kihívásokkal néz szembe az ember. Szerintem szakmailag is folyamatosan képeznie kell magát egy pedagógusnak ezen a pályán, és módszertanilag pedig mindenféleképpen, mert ez már szinte sablonos mondat, hogy ezek a gyerekek nem azok a gyerekek, akik 30 évvel voltak, de valóban így van, a világ változik körülöttünk, a társadalom változik körülöttünk, mások az igények a szülőknek is, a diákoknak is, és én azt gondolom, hogy lassan-lassan a magyar oktatás is változik az igényeknek megfelelően, nagyon lassan, de azért változik, és ebben nekünk is változnunk kell.
Kicsit visszatérve, ugye az elején említette, hogy az interjúban milyen kérdések voltak, ezt feltenném én is, hogy miért lett egyáltalán pedagógus?
Én ott is azt emeltem ki, hogy nekem az indítatás az a szülői ház.
Mert?
Mind a két szülőm, tehát édesanyám és édesapám is pedagógus. Édesanyám onnan is ment nyugdíjba. Édesapám viszonylag korán elhagyta a pályát, viszont folyamatosan kézilabdaedzőként tevékenykedett, tehát az, hogy ő az ifjúsággal, a fiatalsággal tartotta a kapcsolatot, nyári táborokat szervezett, vezetett, és én tőlük mindig azt láttam, hogy ez egy olyan hivatás, amiben rengeteg energiát kell beletenni, rettentő munkaigényes, de nagyon-nagyon hálás.
És ezt még most
mai,
is?
Igen, én ezt a mai napig tapasztalom. Tehát azt gondolom, hogy egy pedagógusnak ez a legnagyobb elismerések egyike, hogy egy kisgyerek, hadd mondjam így, mert egy 13 éves kislány az, aki jelölt erre a címre engem, az iskolapadból, egy történelem óráról úgy gondolja, hogy ő neki ez a tanár ad annyit, hogy szívesen jelöli, megír egy ilyen kis rövid méltatást, mert tényleg erről van szó. Szerintem ennél szebb dicséret ezen a pályán nincs is.
És ez a kislány, ez jó vagy gyengébb tanulók közé tartozik? Tehát mi motiválhatta őt?
Nem kitűnő tanuló. Tehát ha most bárki arra gondol, hogy egy kitűnő tanuló írta, nem kitűnő tanuló. Nem kitűnő tanuló.
És akkor visszakanyarodok megint ugye az elejéhez, az interjúhoz, hogy a gyerekeken kívül mi tartja itt? Hány éve is pedagógus? Már mint a pályán?
25.
25, és mi tartja még mindig negyed évszázad óta itt a gyerekeken kívül? Vagy elég ez is hozzá?
Szerintem ez azért nagyon fontos. Nekem nagyon-nagyon fontos az a szakmai közegben, amiben dolgozom, hogy én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy olyan kollektívában dolgozom 25 éve. Nem titok, hogy itt kezdtem a pályát, és most is itt vagyok, ahol nagyon sok elismerést kaptam. Azt gondolom, elfogadnak a kollégáim, baráti kapcsolataim vannak, tehát, hogy szívesen jövök be a munkahelyemre, ez is egy megtartó erő, én úgy gondolom. Természetes, hogy a gyerekek az egy megtartó erő, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan pálya, amin, mivel, ahogy mondtam, folyamatosan a kihívások, és folyamatosan meg kell újulni, egy percig nem érezheti azt az ember, hogy most akkor ő úgy megállapodott, és vége van, és most itt nyugdíjig elüldögél még 10 vagy 15 évet, kinek mennyi van hátra.
De mondjuk ez felfogás kérdése, nem? Mert azért találkozott már olyan pedagógussal, aki nem így áll hozzá.
Találkoztam, mert persze minden pályán vannak ilyenek és olyanok is, de én mindig azt mondom, hogy az én környezetemben, az én baráti körömben olyan pedagógusok vannak, akiktől tanulni lehet, akik mintát mutatnak a számomra, akik mellett én azt gondolom, hogy van hova fejlődni. Madar a tolláról, ember barátjáról, mondja a mondás.
Szülei, a család mit szólt ehhez a díjhoz?
Hát ők rettentő büszkék voltak, tehát valószínűleg, ha most hallgatják olyanok, akiknek gyerekeik vannak, már pedig sok rádió hallgatónak van, akkor ők biztosan tudják azt, hogy talán nem is az a nagy siker, amit önmaga ír el az ember az életben, hanem amit a gyerekei, úgyhogy én azt hiszem, hogy végtelenül büszkék voltak.
Ez eddig a legnagyobb elismerése munkájának?
Igen, picit félve mondom, vagy nem tudom, elkeseredve, ez idézőjelben volt, mert nem vagyok elkeseredve, de talán a kollégáim nevében is mondom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan elismerés van ma a pedagógus pályán, amivel azokat a kollégáimat díjazni lehetne, elismerni lehetne. Nagyon sokan vannak, akik maximális felkészültséggel, alapossággal, szeretettel, hozzáértéssel vannak ezen a pályán, és én azt gondolom, hogy nem kapják meg azt az elismerést, ami járna nekik.
Lehet ezt egyébként mérni? Ha lehet, akkor hogyan? Hogy egy pedagógus jó pedagógus-e?
Nehéz.
Elég hozzá a gyereknek a visszajelzése?
Biztos, hogy nehéz. Én a többek között, amikor a szakvizsgámat csináltam, akkor én hosszasan foglalkoztam ezzel a problémával, tehát kutattam ezt a témát, hogy mitől jó egy pedagógus, hogy lehet ezt mérni, hogy lehet jobbá válni egyáltalán, lehet-e tanácsot adni. Foglalkozom egyetemistákkal is mentortanárként, és ott is egy érdekes kérdés, hogy tudom megtanítani nekik azt, hogy ennek a szakmának milyen fogásai, milyen cselvetései lehetnek, amivel pozitív értelemben a gyerekeket le lehet kötni, és mi magunk is jobbá válhatunk. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak pont ez az egyik nagy nehézsége, hogy nincsenek írott, lefektetett szabályok és törvényszerűségek. Valószínűleg nagyon nagy szempontot képvisel az, hogy milyen emberek vagyunk, tehát biztos, hogy ebbe belejátszik az, hogy milyen emberek vagyunk, de nagyon-nagyon sok visszajelzést kapunk. Kap az ember első sorban a tanítványaitól, kap a közvetlen kollégáitól, kap a szülőktől, kap távolabbi kollégáktól, tehát nyilván, amikor az ember kilép az iskolafalai közül, és egy előadást tart, vagy egy tananyagot fejleszt, akkor ott másokkal is találkozik, vagy továbbképzésen vesz részt. Nyilván van egy összehasonlítási alapja, hogy mit csinál a másik, mit csinálok én, hogy csinálja, mennyire sikeres pedagógus adott esetben. Szóval nagyon-nagyon sok összetevő. Én csak azt gondolom, hogy azt sosem mondhatja ki egy tanár, hogy én sikeres vagyok. Uh-huh. Haladok egy úton, ami azt mondja, hogy próbálok a lehető legsikeresebb lenni, és ezt itt most nem az önmagam szempontjából mondom, hanem a tudás átadás, tudás megosztás szempontjából, tehát hogy a diákjaimmal hogyan tudom megtanítani, hogyan tudom magamat elfogadtatni, mint embert, mint tanárt, és talán azon is nagyon jól le lehet mérni, hogy mennyire lesznek sikeresek a tanítványaink, mennyire tartják velünk a kapcsolatot. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a mai napig visszajönnek, visszajárnak, levelet írnak, megkeresnek.
Tanácsokat kérnek még mindig?
Akár még ilyen is, de most akkor egy nagyon kedves élményemet hadd mondjam el ennek a díjnak a kapcsán. Amikor a jelölés fölkerült először az internetre, hogy egyáltalán jelöltek, és benne vagyok a 9-be, akkor egy több mint 10 évvel ezelőtt ballagott tanítványom keresett meg, levelet írt, és kérdezte, hogy mikor jöhet be beszélgetni, mert hogy bejött, és elmondta, hogy summa cum laude végzett történészként az ELTE-n, és a saját könyvét hozta, amit ajánlott nekem. Szerintem ez a mi sikerünk. Tehát hol lehet ezt mérni? Ez azt hiszem, hogy nem mérhető pontokkal, vagy skálán, vagy egyebekkel. Talán innen gondolhatom azt, hogy akkor van olyan része a munkámnak, amit jól csinálok.
Szigorú tanárön? Tehát egy történelem órához kell a szigor? Vagy az teljesen más mondjuk, mint egy matek, vagy egy rajz? Tehát a töri azért, ha egy kicsit is érdeklődő a gyerek, akkor odafigyel.
Én azt gondolom, szigorú vagyok, már erről a gyerekeket kellene megkérdezni, de én azt gondolom, hogy szigorú vagyok, igen. Én valahogy úgy kezdtem a pályát is, és azóta is úgy gondolom, hogy közösen együtt dolgozni, adott esetben 30 gyerekkel, csak olyan légkörben lehet, ahol vannak tiszta, lefektetett szabályok. És mindenki tudja, hogy mi szerint kell játszania idézőjelben azon az órán. És onnantól kezdve persze, ez nem jelenti azt, hogy nem mosolygunk, nem nevetünk, nincs viccelődés, hogy nem játszunk történelem órán adott esetben, de mindezt mindenképpen valamiféle keretek között kell megtenni.
Na akkor az elmúlt 25 évben az oktatási rendszer hogyan változott ön szerint? És most milyen? Biztosíthatom, hogy senki vezetőség nem hallgatja, tankerület, minisztérium, senki, egymás között vagyunk.
Én azt érzékelem, hogy az utóbbi 10 évben elkezdett változni. Tehát érezhetően elindult egy folyamat a magyar oktatásban, hogy ez mennyire sikeres, mennyire gyors, mennyire érezhető, az már egy komoly kérdés.
Gondol itt a minősítésre egyébként, tehát a karrierépítési lehetőség idézőjelbe?
Én ezt pont nem venném ide. Én gyakorló pedagógusként, illetve a pedagógusok között élve, járva, beszélgetve, én pont azt látom, hogy ez egy óriási teher lett a magyar pedagógusok vállán. Szép, hogy nyilván a sikeres pedagógusok kapnak dicséretet, ez egy jó érzés, előbbre lehet lépni a pályán, tehát itt fokozatok vannak, és nyilván valamiféle előrehaladást mutat a rendszer, de aki benne van, az azt is látja, hogy aztán van egy megtorpanás is, ahonnan, mintha nem lenne tovább előre. Aha. Tehát ennek az útnak egy jól látható vége van. Nem tudom, hogy hol lesznek még a további távlatok, mert én azt a részét már nem látom, tehát lehet mesterpedagógussá válni. Én magam is megszereztem ezt a címet. Lehet még kutatótanárként előrébb lépni egy fokozatot, és aztán utána, hogyha valaki ezeket a lépéseket megtette, ott nem tudom, hogy merre tud még. Plusz hozzátenném, hogy ez azoknak a tanároknak a számára adott, akik valamilyen módon a tanítás mellett szeretnének még valami mással is foglalkozni. Mi van azokkal a kollégákkal, akik hihetetlenül lelkiismeretesen és becsületesen nap mint nap, nem 100, hanem 150%-on végzik a feladatukat, ők mondjuk a kettes kategóriából hol fognak még tovább? Milyen lehetőségek vannak például a számukra? Én ezt nem látom át jelen pillanatban. Én az oktatás változását inkább abban látom, hogy...
A pozitív.
Igen, a pozitív változásokat, hogy keletkeztek új tankönyvek, amelyek már megpróbálják fölvenni a ritmust, és megpróbálják fölvenni a kesztyűt a 21. század kihívásaival kapcsolatban. Gondolok itt a digitális tananyagokra, gondolok itt arra, hogy olyan foglalkoztató jellegű tankönyvek, gondolkodtató feladatok, amelyek ma sokkal fontosabbak a gyerekek számára, mint az, hogy tényanyagot tanuljon meg, szóról szóra, pontról pontra, talán akik hallgatják, és ebben a rendszerben nőttek föl, tudják, hogy rengeteg memoritár, nagyon sok évszám, nagyon sok adat, nagyon sok információ, nagyon sok tény, és egyre inkább bebizonyosodik az, hogy nem erre van szükség ebben az új évszázadban. Olyan készségeket és képességeket kell adnunk a gyerekeknek, amivel eligazodnak az új kihívásokkal megterhelt 21. században, és ehhez azok a régi típusú tankönyvek nem voltak alkalmasak.
Mennyiben kell másképpen tanítani most, mint mondjuk 23 évvel ezelőtt?
Sokban. Szerintem nagyon sokban. Az a tanár, aki nem hajlandó változni és lépést tartani, én úgy gondolom, hogy ő előbb-utóbb vagy nem tud megmaradni a pályán, vagy olyan sok kudarc éri, ami miatt nagyon elkeseredett lesz. Én, amikor kezdtem, én csak a saját példámról tudok beszélni, nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, én a saját példámról tudok beszélni. Mi még a frontális osztálymunkát tanultuk annak idején. Mindenki értse, kiáll a tanár az egy könyvvel, van neki esetleg három kép, amit föltesz a táblára, ez már színesítette az órát, és ez nagyon jó. Szuper volt, ha volt egy diavetítő az iskolában, és azt is használni lehetett, és ezzel nagyjából befejeződött tulajdonképpen a különböző munkamódszereknek a tárháza. Ma így nem nagyon lehet megtartani egy órát, tehát lehetek én akármilyen varázslatos személyiség, ez a diákok nagy részét nem fogja lekötni. Tehát az a nemzedék, aki hihetetlenül gyorsan kap információkat a tableten, a számítógépen, az okostelefonján, ő neki az, hogy egy ember mesél kint, az már nem varázsolja el. Tehát nekünk rengeteg új módszert kellett megtanulni, alkalmazni, azokat kikísérletezni, osztálya válogatja, hogy kinél melyik jön be, hogy melyik tananyagnál melyik lesz a hatékony, melyik lesz a sikeres. Én azt gondolom, ez rengeteg terhet ró a mai pedagógusokra, és ne felejtsük el, hogy óriási idő az, amit erre rá kell szánniuk otthon.
De jól tudom, ön az új technikai vívmányokat szívesen használja, például a tabletes órák, ugye? Ez önnél kézzel foghatóan megmutatkozik.
Igen, én talán viszonylag korán kezdtem el foglalkozni ezekkel az IKT módszerekkel. Nem én vagyok az előös messze, mert számtalan olyan kolléga van az országban, akik zseniális dolgokat csinálnak az oktatásban, de én igyekeztem fölvenni a ritmust és a lépést. Én nagyon szívesen is dolgozom ezekkel az eszközökkel. Itt valószínűleg azért ez is belejátszik, hogy biztos nem mindenki használja szívesen a telefont, a tabletet, megvan ennek is a hátránya is egy órán. Én szeretem az előnyeit kiaknázni, szeretem a pozitívumait megtalálni. Én úgy látom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon jól fogadják azt, hogy színesítésnek, másfajta munkaformának alkalmazza ezeket az ember, és azt is észreveszem, hogy ahol következetesen van rá lehetőség sokszor alkalmazni, ott a gyerekek egészen másképp viszonyulnak a tanuláshoz is már, mint hogyha egy olyan osztály, ahol kevesebb lehetőség van az új eszközökkel dolgozni.
A pedagógiáról beszélgethetnénk, mert még tovább órákon keresztül, mert ugye ez olyan ez a téma, mint a magyar foci, hogy mindenki ért hozzá Magyarországon. Ott a díjátadón, hogyha most visszakanyarodhatunk, miről beszélgettek önök pedagógusok? Mert gondolom, amikor nem éppen az államtitkár vagy államtitkár helyettes beszélt és adta át, akkor biztos, hogy voltak, hát ugye 9-10 pedagógus, ha összetalálkozik, elég kettőnek, és már előjön a téma. De mi volt itt a fő csapásvonal? A gondok, a pozitívumok, vagy díjátadó az mindent maga mögé tolt?
Én azt gondolom, hogy ott annyira boldog volt mindenki, és annyira örült mindenki, hogy egyáltalán egy ilyen elismerés közelébe került, és az, hogy tényleg ebben a mai szűkös légkörben van ilyen, hogy valakit megdicsérnek, és valakit előtérbe helyeznek. Ez a boldogság szerintem ez mindent vitt, ahogy mondani szokták, de ha megérkezik 9 ember, illetve 8-an voltunk ott, az egyik pedagógus kolléga, aki Magyarországon kívül tanít, ő nem tudott eljönni. Tehát ez a 8 kolléga, én úgy érzem, hogy azért került be többek között a körbe, mert ők lesznek azok, akiket nem tántorít el semmi. Tehát bár mi is szoktunk panaszkodni, Isten ments, hogy én azt mondjam, hogy nem. Mi is élünk meg mély pontokat, én azt gondolom. Vannak nagyon rossz napjaim nekem is, vannak rettentő kudarcaim, de egy ilyen pillanatban az ember azt helyezi előtérbe, hogy miért vagyok itt, mik azok az örömök, mik azok a sikerek, amik tovább lendítenek a kudarcokon, illetve hogy nyilván a kudarcaiból is tanul az ember, és itt azért elsősorban arról volt szó, hogy de jó. És igen, és hát csinálni kell tovább.
Ha korosztályokat nézzünk, ön még fiatal, ugye mondhatjuk ezt. A díjazottak milyen korosztályt képviseltek?
Elég széles volt egyébként, én úgy gondolom a mezőny, bár szerintem 50-en felüli kolléga nem volt. Tehát az idősebb korosztályból nem. Én, ha jól satszolom, mert senkiről nem hangzott el hány éves, és mondjuk azt, hogy mindenki örök ifjú ezen a pályán, kis kitérőként én el is mondanám, hogy szerintem az a sikeres pedagógus még az előbb, ez nem hangzott el, aki tud gyerek maradni. Uh-huh. Valamilyen módon tud gyerek maradni. Szerintem ez is nagyon fontos. Tehát én sok örök ifjúval találkoztam, mind a 8-an azok voltunk szerintem. Én inkább azt emelném ki, hogy egy díjazott volt, aki kifejezetten fiatal ember volt, pont Roland, aki egyébként ezt a címet meg is kapta, és ő általános iskolában is tanított, de jelen pillanatban középiskolában és az ELTE-n is ad már órát, illetve tanít. Valószínűleg ez is hozzájárult az ő díjához, hogy nagyon sokrétű, nagyon-nagyon sok irányú tevékenységet folytat. Picit talán ő lehetett meglepetés, hogy már ilyen ifjan is be lehet kerülni a körbe. Mi többiek szerintem körülbelül azonos korosztályt képviseltünk, tehát ez a 40-es réteg, akinek már van múltja, és remélhetőleg van még jövője is ezen a pályán.
Kedves Zsuzsanna, azt mondja már még meg a hallgatóknak, mert biztos, hogy sokan vannak, akik pedagógusnak készülnek, hogy mitől lesz jó pedagógus valaki.
És megint visszakanyarodtunk oda, hogy milyen nehéz ezt megmondani, de én azt gondolom, hogy igen, maradjon gyerek, amit az előbb említettem, szakmailag legyen nagyon megalapozott a tudása, módszertanilag legyen nagyon-nagyon-nagyon sok irányú. Legyen az a fajta ember, aki önmaga számára is mindig új kihívásokat állít, képes is és akar is megújulni. Szerintem ez is nagyon fontos ezen a pályán. És nagyon fontos az, hogy a kudarcai ne eltántorítsák, mert lesznek, hanem azokból tanulva lépjen tovább, és legyen egyre jobb.
Hát gratulálunk a címhez.
Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést is.
Kedves hallgatóink, az év pedagógusa második díját egy miskolci tanárnő, Tóth Zsuzsanna, magyar történelem szakos pedagógus érdemelte ki. A miskolci Bársony János Általános Iskola oktatójával beszélgettünk az elmúlt percekben.